what I'm saying to you. Don't forget about delight, you know.
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszéljünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Most például arról, hogy hogyan élünk, miért így élünk. A mai műsor egy beszélgetés második fele. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető beszélgetőtársa, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politikai elemző. A beszélgetést 2026. február közepén vettük fel. A mai alkalommal a beszélgetés második részét hallhatjuk, hogyan élünk, miért így élünk alcímmel. Mi lehet az oka annak, hogy a társadalom ennyire polarizált? Mi az identitáspolitika, és miért alakul ki? Mi a nettó jövedelmünk nettója, amikor a költéseinkben rejlő adót is kifizetjük? Mindent az adófizetők fizetnek, vagy az államnak enélkül is van pénze? Most, hogy a gazdasági helyzet romlik, vajon ez dönti el a választást, vagy az identitás? A demokrácia akadályozza-e a gyors döntéseket? Hogyan jöhet léte a demokrácia olyan helyen, ahol annak nincs hagyománya? Lehet-e nem demokratikus módon demokráciát teremteni? A kormányzásban mi a tűzoltás, az azonnali cselekvés, és mi az, amire hosszabb előkészítés kell? Mi lehet az oka annak, hogy a társadalom ennyire polarizált? Hát, valójában három pólus van. Egyik, másik, és a hagyjanak engem békén, mert úgyis mindegy.
Igen. Nagyon érdekes, hogy ez a polarizáció ennyire megfigyelhető a világban. Ez korunk tendenciája, nem csak Magyarországon van így, hanem bizony, hát az Egyesült Államokban egyértelműen véremenő viták vannak a két párt között a mai napig. Trump erősítette ezt a polarizációt. Ma már identitáspolitikákról beszélünk, egyszer már szó volt köztünk erről, hogy nem is annyira igen, a gazdasági érdekeltség, hanem inkább az identitás, ami mostanában eldönti a választásokat. Az is megdőlt, hogy korábban mindig középről lehetett nyerni, most esetleg még szélről behozni szavazatokat, az is sok esetben hasznos, és az sok esetben a kormányra repíti az egyes kandidálókat. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez egy világjelenség, hogy kulturális dolgok nagyon meghatározóak ma már, és kevésbé a gazdaság, de azért a gazdaság is. Tehát világos, hogyha nagyon rosszul megy a szekér, mint hogy Magyarországon most kifejezetten rosszul megy a szekér, tehát az adatok rosszak, egyaránt síralmasak, az államadósság, az infláció, akármit nézünk.
De hát úgy tűnik, hogy egy csomó ember, mintha ezzel nem törődne, vagy nem értené, hogy hadd mondjam el, hogy nagy terveim egyike, hogy jó matek tanárként megpróbálunk valami szemléletes leírást adni arról, hogy például, amiről az ember úgy érzi, hogy adómentesen kapta. Igen. Annak is hát minimum a fele megy vissza a kormányhoz különféle adók és illetékek formájában. Hát ha egy kiflit veszek, azon forgalmi adó van, azt szállították, és akkor az üzemanyagban lévő adók és illetékek rajta vannak. Tehát én a vásárló vagyok a sor végén, mindent nekem kell kifizettem, és mintha ez nem volna nyilvánvaló az emberek számára.
Hát igen, de ebben látok azért fejlődést, tehát ma már inkább elfogadják, sőt, most már ellenkezőleg is vannak olyan föltevések, vagy olyan magyarázatok, olyan iskolák is, Pogácsa Zoltán képviseli például azt az iskolát, hogy a kormányok nem csupán az adófizetők pénzét költik, hanem minden, tehát hogy nem minden pénz az adófizetők pénze voltak éppen, nem úgy van, hogy csak azt költhetjük el, ami bevétel jön, hanem egy különös közgazdasági iskolát képviselve azt mondja, hogy az államoknak így is úgy is van pénzük, ha úgy tetszik. Én ebben a kérdésben kompetencia hiányában nem mennék bele, de azért azt mondanám, hogy veled egyetértve, hogy valóban nagyjából egészében azért mégis úgy van, hogyha ezt az iskolát nem számítjuk is, hogy azért hát annyit lehet elkölteni, amennyi megtermelődik.
Hát, ha beindítják a nyomdagépet, azzal inflációt állítanak elő, tehát az elkölthető pénz mennyisége, a szám nagyobb lehet, de amire el lehet költeni, az ugyanannyi marad ettől.
Én csak arra mondom, hogy ahogy mondtad, hogy a társadalomban ezt nem mindenki érti, én azt tapasztaltam nyártamban, keltemben, hogy a társadalomunk egyre inkább érti ezt, és most, amikor már egyre inkább kezdi érteni, most egy új iskoláról lehet hallani, amelyik éppen tagadja ezt az elvet. Akárhogy nézzük is, ezt mondom, nem az én kompetenciám, nem nagyon szólnék bele gazdaságpolitikai kérdésekbe, de azt mondanám, hogy ez valóban látszik a társadalmunkon, hogy nagyon megosztott, akár gazdaságpolitikai elképzeléseit illetően is megosztott. Tehát ez nagyon érdekes, hogy korábban a gazdasági állapot volt a döntő, most pedig inkább az identitás, kulturális dolgok, a hiszékenység, ha úgy tetszik, de az mégiscsak ez a választás fogja eldönteni azt a kérdést, hogy mennyire így van. Mert most, hogy a számok nem jók, és egy jó néhány éve, legalábbis így a 2020-as években nem megy jól, a korábban sem ment túl jól, de azért évről évre kicsit jobban élt a magyar társadalom, mint a megelőző évben. Most, hogy mennyire nem így van, rosszabbul élünk, mint 4 éve, ezt nyugodtan mondhatjuk. Hát az inflációról inkább ne is, ott az tényleg az egekbe ment az infláció, különösen az élelmiszer infláció, és különösen a legalapvetőbb élelmiszerek inflációja. Nos, tehát ebben a helyzetben kérdés, hogy mennyire számít az identitás, mert azért már annyira húsba vágó ez, ugye, a mély repülése a gazdaságnak, a teljesítménynek és a versenyképességnek, hogy ez már alig, hanem kihat a választói magatartásra is. Nem tudjuk, mert nézzük majd április 12-én, adja azért, hogy megláthassuk, és akkor elemezhessük. Én azt mondom, hogy azért a gazdaságnak szerintem ebben a választásban lesz jelentősége, mert ezt azért nehezebb lesz most megnyerni a Fidesznek, mint a korábbi választásokat, amikor nagyjából egészében azért ment a szekér.
Uh-huh. Van még egy ellentmondás a dologban, valószínűleg több is, de most egyet próbálok kiemelni.
Hát kedves tőled, hogy mondod.
A gyors döntések, a szükséges gyors döntések központosított döntéshozatalt igényelnek. A demokrácia sok körös egyeztetéseket igényel. Nyilvánvaló, hogy ahol gyorsan azonnal kell intézkedni, ott nem demokrácia van. Én még csak egyetlen olyan hadseregről tudok a világban, ahol szavazás döntötte el, hogy támadjanak-e, de ezt az athéni hadsereget a spártaiak legyőzték. Azt viszont tudom, katasztrófavédelmi szakemberekkel készítettem interjút, és tudom, hogy amikor például egy tűzoltó szolgálatba lép, akkor közlik vele, hogy te vagy a kettes. És ő tudja, hogy ez mit jelent, hol kell a csövet megfognia, mit kell csinálnia, és az összes többiek is tudják. És nincs szavazás, hogy most menjünk oltani a tüzet, vagy esetleg mit csináljunk. Ugyanakkor nem csak, hogy demokráciát ígér a Tisza, hanem nem is igen van más lehetősége, sőt, tulajdonképp nem tudok jobb szót, egy olyan népnevelést kellene csinálnia, hogy az emberek ráébredjenek a demokrácia előnyére és működésére. Ez két egymással szöges ellentétbe álló szempont.
Hát ez olyannyira így, hogy a második világháború után Németországban eleinte nem nagyon mentek a dolgok, mondjuk így, és a társadalomnak egy jelentős része nem volt demokrata, azért a náci múltat egyik mentre a másikra levetkőzni, az nem ment azért gyorsan, és van olyan felfogás, mely szerint a német gazdasági csoda járult hozzá jelentősen ahhoz, hogy a német demokráciát a közvélemény elfogadja, és jobbnak értékelje, mint a megelőző korszak politikai rendszerét. Tehát azért kell hozzá egy kis gazdasági fejlődés, és ezt a német gazdaság produkálta. De mire igazán tényleg úgy kigyógyultak ebből, hát az még csak nem is az 50-es évek volt, hanem hát bizony hosszabb időt vett igénybe, és mondjuk ugye az 1970-es évekre azért már úgy beálltak a dolgok olyannyira, hogy a szociáldemokrata kormányzásnak is...
Tehát egy nemzedéknyi idő.
Igen.
Ezt azért használom, ezt a szót, mert ez azt is jelenti, hogy volt egy generáció, amelyik már ebben nőtt föl.
Igen.
Tehát nem a régi változott meg annyira.
Igen. És az a baj, de itt súlyos dolgokat kell mondani, hát reméljük, hogy hallgatóink majd elnézik nekünk, hogy a demokrácia teremtés, ahogy a demokrácia exportot látjuk a világban, nem megy könnyen. Túlzást mondok, de szinte azt kell mondani, hogy tűzzel, vassal kell demokráciát teremtenie, úgy tetszik, vagyis, hogy egy olyan helyre vinni a demokráciát, ahol ennek semmi hagyománya nincsen és nincs gyakorlata, ott sok esetben annyira gyenge még annyira gyerek még az a politikai rendszer, a demokrácia, hogy igenis támogatni kell, igenis erősíteni kell. Mikor aztán már felnő és képes magát megvédeni, mert alkotmányos demokráciává válik, és megszokják az emberek, akkor sok mindent kibír. De az elején tényleg támogatni kell, mert könnyen lehet, hogy már az első, vagy rossz esetben a második szabad választáson éppen olyan erő kerül hatalomra, amelyik éppen le akarja váltani a demokráciát. Szóval itt a német példa nagyon jó, a háború utáni német példa, ahol be kellett tiltani a kommunista pártot és a neonáci pártot is az alkotmánybíróság által. Tehát kellett bizonyos tisztogatás ahhoz, hogy egyáltalán itt a demokráciára nevelésnek az lehetőségei megtörténjenek, és ma már, köszöni szépen, a német demokrácia jó állapotban van, és még az AfD esetében is én látok reménykeltő jeleket a német társadalom. De más társadalmakban, ahol nem volt ilyen hosszú idő arra, hogy a demokrácia kiépüljön, ott bizony sok esetben rossz példákat látunk. Ha vegyük például az arab tavasz eseményeit, amelynek nyomán kedvező tendenciák indultak el, de már is iszlamista erők kerültek hatalomba, adott esetben szabad választásokon. Volt, ahol le kellett fújni a választásokat, mert látható volt, hogy iszlamista erők jönnek, és a szabad választás a nép akaratából kerülnek hatalomra, és rögtön fel is számolják a demokráciát. Vagy vegyük az iraki esetet, hogy vehetünk számtalan más esetet is, és azt kell látnunk, hogy bizony nagyon meg kell erősíteni a demokráciát, sok esetben még demokráciától távol lévő eszközökkel is az elején. Ez nem emberáldozatot jelent, hanem egy bizonyos fajta össztársadalmi áldozatot, ha úgy tetszik, mert a demokrácia olyan jó dolog, hogy megéri szabadságban élni, és ezért az elején még, amikor még a nulláról kell felépíteni, akkor lehet, hogy nagyobb áldozatra van szükség a társadalmi életben.
Megéri demokráciában élni, de az az időszak, amikor ez kialakul, akkor ez, hogy fogalmazzam azt, hogy nem kellemes?
Nem kellemes.
Tehát egy csomó olyan benyomással jár, amikor az ember akár kételkedni is kezdhet. Azok az országok, amelyekre hivatkozni szoktunk példaként, ugyanezt átélték, csak esetleg évszázadokkal ezelőtt, és már azoknak az unokái sem élnek, akik akkor különféle sérelmeket szenvedtek az átállás időszakában. Igen. Tartok tőle, hogy ez nem spórolható meg.
Igen, meg az inga is esetleg kileng túlzottan széles úgynek egy aztán visszahozni. Például a spanyol és a portugál átmenet, hogy a 1970-es évek végétől. Az is egy különös história, mert hogy ott is nagyon sok balos elem került be, még az alkotmányokba is, nem szólva az egyes intézkedésekről, amelyek esetleg túlzásra vitték, akár intézményesen is a balos elképzeléseket, hogy aztán szépen valamiképpen visszaledjön az inga, és valahogy megálljon, és most a jobb közép és a bal közép.
Nagyon szeretem én is az inga hasonlatot, és hát bocsánat, hogy ennyire igen, kibújik belőlem időnként a matek és fizika tanár, amikor egy inga leng, akkor hiába közeledik már a középhez, a gravitáció még mindig arra húzza, és még mindig gyorsul. Tehát nem működik másképp, mint hogy túllendüljön, és elteljen egy idő, amíg kiderül, hogy most már lelassult annyira, hogy elindulhat megint visszafelé.
Jó, hogy mondod.
Nem működik a fizika másképp, eléggé kellemetlen, és az igazság az, hogy remélem, hogy meg fogsz cáfolni, de tartok tőle, hogy nem. Én nem tudok a történelemből olyan esetet, amikor a józan ész fékezte volna le az ingát, és ne az, hogy valami koppanás volt a túloldalon.
Hát igen. Igen.
És tényszerű, hogy most az utcáról épp behaladszik egy mentőautó.
Én is jelnek érzem, le is álltam abba, és hagytam a szövegelésemet valóban. Hát ennek nagy a veszélye. De azért bizakodjunk. Hát azért a mi társadalunk már megért egy pár dolgot, és talán nem kell a nulláról kezdeni mindent ennyi év után. Reméljük, hogy mind a társadalmunk, mind a választott politikusaink tanultak annyit a korábbi esetekből, hogy józanak maradjanak.
nem bírom ki, hogy megint egy matematikai hasonlatot ne mondjak. Én abban bízom, hogy akárhogy hullámzik valami, a matematika ismeri ezt a fogalmat, hogy egy függvény burkoló görbéje. Hogy így úgy cikázva megy, de ha megnézzük az egésznek a tendenciáját, az azért viszonylag egy jól látható pályát követ. Jó, és ebben lehet bízni, még akkor is, ha a mi időnk, a mi életünk túl rövid periódus ahhoz, hogy az ilyen nagy cikázások általános tendenciáját érzékeljük.
Igen, jó, hogy mondod, és az megelőző hasonlatod, a tűzoltó hasonlat is nagyon ül, mert valóban szokás mondani, hogy tűzoltó jelleggel születnek megoldások, hát valóban a kormányzás, amikor rákérdeztél, az valami ilyesmi tevékenység. Valamit azonnal kell, és akkor nem lehet demokráciát játszani, nehogy az ég valamilyen szörnyűség történik, akkor rögtön intézkedni kell, cselekedni kell, nem vitatkozni, hanem megoldani. Más esetekben pedig hát ráérünk kidolgozni, elaborálni egy-egy megoldást. Talán az utóbbira, az alkotmányozást mondanám, mint tevékenységet, az nem két perces.
A TISZA programjában ez két választási ciklusnyi idő.
Igen.
És nem is valószínű, hogy ennél rövidebb idő alatt igazán meg lehet csinálni.
Igen, hát mindenesetre nem egy-két év alatt. Hát azért, ha most új kormányzás kezdődnék, és egy új politikai rendszer alapjait fektetné le egy új kormány, hát azért mondjuk, hogy a 2030. évi egyes törvényt el tudnám képzelni az új alkotmánynak, tehát azért akár egy cikluson belül is. Tehát eme kormányzásra, és eme kormányzást nem az új alkotmány alapján képzelem el, mert az még meg se született, de ennek a kormányzásnak a végére, a következő szabad választásokra már talán meg lehetne érni egy jó szó.
A tűzoltásról viszont még egy furcsaság eszembe jutott. Ugye te is gondolom használod a GPS-t néha, amikor közlekedsz. A GPS első kérdése az, hogy hova akarsz eljutni. A második kérdés, hogy honnan indulsz. Ez azt jelenti, hogy ha bármi közbe jön, kiderül, hogy valahol egy baleset van és kerülni kell, akkor halljuk azt a hangot, hogy újra tervezés, de a célt nem írja át. Új útvonalat talál a már kitűzött célhoz. A tűzoltás közben viszont az ember hajlamos lehet arra, hogy elfelejkezzen arról, hogy hova is indult. Tehát megint szokásos Buda példáim egyike, megyek kirándulni, egyszer csak kiderül, hogy mit tudom én, van valami omlás előttem, és nem lehet arra menni. Hajlamos lehetek arra, hogy ha megfordulok, akkor azt az utat válasszam, amelyiken a legkönnyebb járni.
Igen, igen.
Én őszintén szólva a kétféle lehetőség a Fidesz kormányzás és Tisza kormányzás között, a legnagyobb különbségnek azt látom, hogy a Fidesznél nem látok egy kitűzött célt, hanem mindig az aktuálisan legelőnyösebb utat látom, hogy választják. Lehet, hogy ebben tévedek.
Annika nem így lehet, mert de ez azért van, gondolom, mert ugye ott már megvannak az alapok. Ugye alaptörvény van, az alapján akarnak továbbra is maradni. Ezért érdemes megkülönböztetnünk két fázist a jövőt illetően, mert hogy az első évek nyilván az alapok lerakásával fognak eltelni, és akkor világos lenne a cél, nem? Tehát a kormányzás valóban olyasfajta tevékenység, amelynek van időnként célja. Ez a cél, tehát az alkotmányos demokrácia megteremtése, ez egy jó célnak látszik, ugye? Egyet tudunk így érteni. Tehát ezt meg kéne csinálni. Ha azonban ez már megvan, már pedig előbb-utóbb azért adja az ég, hogy ez meglegyen, mondom, én 2030-ra várom, hogy itt az intézmények felálljanak, akkor viszont nem lesz ilyen cél, hanem éppen az lesz a cél, ami Hollandiában vagy Belgiumban, adásunk elején említettük ezt a két országot, vagyis, hogy hát most már úgy megvagyunk nagyjából, az intézményeink megvannak, nem kell átalakítani őket, azok jól megvannak, köszönöm szépen. Most csak működtetni kell ezeket az intézményeket, és az adott helyzetekre kell mindenképpen reagálni a különböző intézményeknek, elsősorban a kormánynak, amelyre elsősorban az bizatott, hogy kormányozzon. És akkor viszont nem lesz cél, akkor ebben a céltalanságban, boldog céltalanságban, magyarországon boldog unalomban élnénk, adná az ég, hogy a boldogat...
Bár olyan unalmas lenne, hogy ne kelljen minden nap a politikával foglalkozni. Elnézést, a politikus sem foglalkozik az én szakmámmal, hogy abban mi történjen. Akkor, mint ahogy a társasházban megválasztottunk egy közös képviselőt, és tudom, hogy csőrepedés volt az alagsorban, de nem akarok törődni a csőrepedés műszaki és gazdasági körülményeivel és feltételeivel.
Most viszont kénytelenek vagyunk.
Most viszont naponta.
De hagyja az ég, hogy eljussunk oda, hogy ne kelljen, ugye hát jó lett volna ezt 1990-ben, ahol amikor az megtörtént. Jó lett volna azt a politikai rendszert, vagyis az alkotmányos demokráciát tartani, hát ez nem sikerült, mert az alkotmányos demokrácia ellenségei túl hatalmasok voltak, és túlzottan becsapták a közvéleményt, elfoglalták a pozíciókat, és megszüntették az alkotmányos demokráciát. Most az a feladat, hogy ezeket eltegyük onnan, ahol most vannak, és nyugdíjba küldjük őket, és megteremtsük az alkotmányos demokráciát, és ha az megvan, akkor valóban unalmasan éljünk. Mindkettőnknek lenne más feladatunk is, történetesen csak egy személyes mondat. Ugye hát nem 20 évesek vagyunk, nekem is van még egy-két elképzelésem arra nézve, hogy mit szeretnék még tenni. Tudnék egy unalmas alkotmányos demokráciában élni.
Tudom, hogy vannak elképzeléseid, látom azt, hogy mennyi mindennel foglalkozol egyszerre, és kicsit zavarba is vagyok, mert én is szeretnélek még két dologra is rábeszélni. Az egyik az, hogy folytassuk ezt a beszélgetés sorozatot. Szokás szerint már megint természetesen nem értünk a végére. És ezzel összefügg a másik. Én nagyon szeretnék erről egy olyan írásművet, amelyik, hogy fejezzem ezt ki? Részt vettem egy könyvbemutató, három könyvet bemutatták, és tudósok méltatták, és nagyon színvonalas volt, nagyon tanulságos volt, de ez azért nem ezreknek vagy tízezreknek szól. Én a magam tanári feladatai között tartom számon azt, hogy egy csomó ilyesmit le kéne úgy írni, kéne úgy szemléltetni, hogy aki nem akar elmerülni benne, nem akar ennek a tudósává válni, az is tudjon egy elképzelést kialakítani például arról, hogy egy demokratikus rendszerben neki milyen lenne egy napja, összehasonlítva azzal, hogy a jelenlegi rendszerben milyen egy napja. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen írásművet veled közösen készíthetnék el.
Kiváló, hát akkor itt két szerződás.
Ráadásul egy olyan szándékom is van, hogy a Szia Tanár úr vonulatnak a mostanában létrejövő Discord felületén erről egy vitát szeretnék indítani. Tehát tulajdonképpen egy vitaindító, példálózó, egyszerű szituációkat felmutató valamilyen írásműre gondolok, és nem tagadom, hogy az a szándékom, hogy ebben a te segítségedet igénybe vegyem, abban, hogy ez hiteles legyen. Én tanárbácsiként tudok példákat mondani, de nem tagadom, engem azt tart biztonságban, hogyha azt igazolod vissza, hogy erre van példa, nincs példa, így működött, másképp működött. Ez a fogalom nem is ilyen, hanem amolyan, és még háromféle.
Nagyon köszönöm a bizalmadat, én szeretnék méltóvá válni erre. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy neked valóban méltó missziód, hogy ezeket a dolgokat csináld, annál is inkább, mert tényleg van gyakorlatod abban, hogy bonyolult dolgokat hogyan kell úgy tálalni, hogy a közönségünk megértse. Úgyhogy én is
igen, csak állandóan félek, hogy túlzottan leegyszerűsítem. És ettől kérek tőled állandóan visszajelzéseket.
Hát ezek a visszajelzések így közösen jönnek, hogyha csináljuk már egy ideje, reméljük még fogjuk csinálni.
Eltökélt szándékom, hogy akkor ezzel piszkállak, bántlak. Már csak azért is, mert az, amit a beszélgetés kezdetekor mondtam, hogy mi történne, ha mondjuk az ország két felé válna, mi lenne az egyik felében, mi lenne a másik felében, nagyon-nagyon kevés konkrétumot mondtunk.
Igen.
Tehát ha én a laikus szavazó fülével hallgatom az egészet, én ebből nem kaptam tanácsot arra, hogy mire is szavazzak.
Igen. Hát tulajdonképpen már ketté vált az ország, egy jó ideje már két ország van valójában, egy azonos földrajzi területen, de két társadalom, ezt is nyugodtan mondhatjuk. Ugyanakkor ez azon is járt, hogy a társadalom úgy gyakorlatot szerzett ebben. Van, nem tudom.
Igen.
Vannak olyan ismerőseink, akik mondjuk 10 évvel ezelőtt még, akár egy vacsoraasztalnál is képesek voltak összeveszni egymással. Sokat tanult a társadalmunk, és ma már esetleg kerüli azokat a helyzeteket, amikor igen, jó néhány család tanulta meg, hogy jobb ebben nem belemenni, jobb másképpen fogalmazni.
De ha jobb nem belemenni, az azt jelenti, hogy ráhagyjuk egymásra.
Igen.
Holott akinek más a véleménye, mint az enyém, nem biztos, hogy ostoba, és nem biztos, hogy szándékos baj kell.
Ráadásul hát ugye a médiából kap ezt, azt, és az ember nem tudja, hogy már melyik az igaz, melyik a nem. De azért a türelem, egymás tolerálása, megértése azért az jó, ha kialakul a társadalmunkban, ugye? Tehát az nem tolerancia, hogyha elnézem, vagy eltűröm, vagy elviselem azt, ami számomra közömbös. Hát akkor az nem egy nagy dolog, hát hogyha úgyse érdekel, akkor én tudom csinálni. Az a tolerancia, hogyha olyasmi dologban fogadom el másnak a teljesen más álláspontját, ami számomra fontos, és akár lemennék.
Vagy megkeresem a közös értékeket.
Igen.
Én úgy gondolom, hogy az értékekben sokkal több a közös pont, mint amit feltételezünk egymásról. Azt látom, hogy nagyon sok esetben pusztán az értékek egymás közti rangsora az, amiben viták vannak.
Igen.
Ez viszont adott helyzetektől is függhet.
Igen. Hát igen. És hát okosan kell ezt csinálni. Sok hibával persze, az ilyesmit, látunk összeveséseket, de okosan, hogyha nem egy ilyen konkrét napi politikai dolgot mondok, hanem mondanék egy történelmi dolgot. Például az, hogy csak egy példa, hogy 1848-49-es úgynevezett forradalom és szabadságharc kizárólag rosszat tett ennek a nemzetnek, a magyarnak. Ez egy olyan állítás, amit nem lehet védeni, mert hiszen ennek az ellenkezőjét tanult a 170 év alatt a magyar társadalom.
Igen.
Ha tehát én ezt mondanám, azt nem így mondanám, ahogy most mondtam, mert ez nagyon rosszul rezonálna a magyar fülekben, és nagyon rosszul érné el a magyar szíveket. Tehát ha ilyesmi gondolatom lenne, mint ahogy van, akkor ezt nem így kéne elmondani, hogy most mondtam, ezt direkt egy radikális példát mondtam, hogy mennyire vigyázni kell érzékenységekre. Itt egy egész társadalom érzékenységéről van szó. Itt a fejéről a tetejére kellene állítani a fölfogást, de az nem két nap alatt megy. Ennek több évtizedet adnék, mire ez annyiban válik rögzül, ugye? Hogy egy más elképzelés is létezik 1848-49-ről, mint az általánosan elfogadott, hogy ennek időt kell szánni.
Én azért vagyok optimista, mert a magam gyakorlata azt mutatja, hogy tudok veled beszélgetni, köztudottan konzervatív beállítottságú vagy. Tudok beszélgetni Elrituk Nórával, aki jellegzetesen a baloldali értékek szerint működik. A Pécsi Nyirati Andrással, emberség erejével talán ismered. Nagyon jellegzetes, liberális felfogás. Tudok beszélgetni Téglási Imrével, aki nem nagyon szélsőségesen radikális jobboldali, de azért eléggé radikális jobboldali. Most körülbelül egy hónapja próbáljuk megszervezni, hogy a bűnvadászokkal készíthessek egy interjút, mert még ott is biztos vagyok benne, hogy meg tudok találni közös értékeket, illetve pontosan meg lehet találni, hogy mi az, amiben nem vagyunk azonos hullámhosszon. És engem ez nagyon optimistává tesz, hogy lehet ilyen beszélgetéseket folytatni.
Hát engem is tettük, különösen alkalmas vagy erre, úgyhogy engedelme, de szükség lesz rád az alkotmányos demokráciában is.
Hát öreg vagyok már, mint az országút, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi, nem tudom, hogy mennyi szerepem lehet, de minden esetre az biztos, hogy én most a legjobban azokon csodálkozom, akik legyintenek és nem vesznek részt a gondolkodásba, és nem vesznek részt azokban a beszélgetésekben, ahogy dolgok tisztázódhatnak.
Hát ha már itt tartunk, ugye a társadalomnak egy jelentős része már eldöntötte, hogy kire fog szavazni. Lehet, hogy ezt a beszélgetést lesz olyan néző, aki majd hónapok múlva fogja megnézni, akkor mondjuk el, hogy 51 néhány nappal vagyunk a választások előtt, úgyhogy nem
Igen.
tudjuk semmit, lehet, hogy akkor már mindenki mindent tud, mi még nem tudjuk, milyen eredménnyel jár ez. De most valóban a társadalomnak a jelentős része már eldöntötte, hogy kire kíván szavazni, nem is akarja végigvárni ezt az őrült kampányt, amiben még sok mocsat fog jönni, már ma is mi volt, miket hallottunk,
Igen.
jobb nem is
teljesen bizarr.
Teljesen bizarr, még háborús, szóval van itt minden, és szexuális, szóval van itt minden. Úgyhogy a jelentős része a társadalomnak ezt nem is akarja már végignézni, már szavazni akar már most unja a kampányt, elegen az egész kampányból, választani akar, és el akarja dönteni, hogy széne vagy szalma, így vagy úgy, de most már legyen ennek vége. Nincs vége, még ki kell bírnunk ezt a 50 napot.
Még mindig eléggé sokan vannak, akik nem döntötték el, vagy legalábbis a közvéleménykutatónak nem mondják el, hogy eldöntötték. aminek érthető oka is lehetnek. Hadd mondjam el, hogy 89-ben a rendszerváltás évében az idősebb fiam 3 éves volt, a fiatalabb néhány hónapos. Hát nekem akkora közéleti érdeklődésem abból állt, hogy néztem a tévét. Tehát van ilyen helyzet, de őszintén szólva meg vagyok lepődve, hogy úgy látom, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akik úgy érzik, hogy semmi jelentősége az egésznek.
Hát a szerencsések, hogyha nekik úgyis boldog az életük, hogy tudják függetleníteni magukat ezektől a közéleti dolgoktól, művelgessük kertjeinket. A tudományban nagyon jól lehet mélyedni, művészetekben is.
Végül is igaz.
És hogyha neki úgy boldog az élete, akkor legyen. Egyébként mondom, mi is erre készülünk, hogy majd elmélyedjünk a saját területünkön, a saját szakmánkban, de hát addig is ki kell vívni a szabadságot.
Jó lenne ilyen világba élni, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon optimista vagyok, nem mintha erre okom volna, de